Szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Napvendég a Trend FM-en, és itt van velem Máriás Béla, egyesek szerint Dr. Máriás, a Tudósok Zenekar alapító frontemberek, képzőművész. Szervusz, köszöntelek!
Sziasztok!
Egyébként van nálad ilyen, az önazonosságodhoz hozzátartozik valamilyen sorrend, hogy képzőművész vagy első sorban, vagy zenész, vagy ez egy hülyeség?
Egyáltalán ez a művész besorolás számomra nagyon gyanús, és nem nagyon szeretem, tehát ez, hogy zenész, képzőművész, akármi, tehát a társadalom sebész, irredenta, rendbontó, provokátor, a legrosszabb diák az osztályban, általában ezek a megnevezések sokkal kedvesebbek a számomra. Egyébként valóban valamikor már gyerekként is meglehetősen rossz és csintalan voltam, és a legrosszabb magaviseletű az osztályban, de hogyha valaki azt mondja, hogy képzőművész, nem tudom én, művészeti vagy egyéb író, vagy zenész, hát ezek mind úgy megfelelnek a valóságnak, de valahogy mégse fedik le a képet, mert ezeknek a szavaknak hát van olyan előéletük és előjelentésük, hogy már megjelenik valaki előtt az író szó hallatán, nem tudom én, Hemingway, vagy Dostoyevsky, vagy nem tudom én, Proust, és hát nem feltétlenül érzem magamat olyan jellegű lelki alkatnak, mint amilyenek ők voltak, bár ezekkel is szimpatizálok, sőt, például most Dostoyevskytől a Játékos című kisregényét olvasom, és azon csodálkozok, hogy milyen izgalmas ő benne ez a kettősség, hogy egyrészt a vallásosság vagy a hit járja át az ő lelkének a, mondjuk úgy, hogy vívódását, másrészt pedig ez rávetül a játékra, és a játékban jóformán az Isten segítségét várva szeretne nyerni, győzni, vagy legalábbis a többiekkel kiszúrni. Nagyon izgalmas.
Miből gondolod, hogy benne nincs meg ez a kettőség, ez az összetett személyiség, amivel a társadalom művészé apostrofálna téged? Művészként apostrofálna téged?
Biztos megvan, ugyanis hát maga Raskolnikov, a Bűn és bűnhődés főszereplője, kettős személyiséggel rendelkezett potenciális szkizofrénként, és hát lehet, hogy nekem is többfajta ilyen tudatom vagy arcomban, de úgy gondolom, hogy én nem vagyok beteg, vagy legalábbis remélem, hogy kisebb sérülésekkel megúszom, és azok is, akik esetleg az én művészetemmel találkoznak.
Aha, tehát provokátorság, ez a mai napig megvan benned? Az, amit említettél, hogy kiskorodban ilyen meg olyan voltál, ez a mai napig egy markáns tulajdonságod, és annak, amit csinálsz, mind a zenének, mind a festményeidnek.
Valószínűleg egy szocializációs problémával találkozhatunk ezt a kérdés illetően, mert miközben a rendes emberek elmennek egy múzeumban és órákon át élveznek egy tájképet, én valahogy erről a balkáni oldalról érkezve a kézigránátok múzeumi használatához vagyok inkább szokva, tehát, hogy valami robbanjon, mozduljon be, érezzünk valami félelmet, mert úgy gondolom, hogy a mai világ alapvetően ilyen, tehát sokkal inkább egy aknamező, mint mondjuk egy romantikus, csodálatos táj, és hát engem ez úgy inspirál, vagy úgy szocializál, hogy ezt próbáljam visszaadni az én műveimbe.
Német nyelvterületen, ugye most voltatok Berlinben a tudósokkal, és volt személy szerint kiállításod is. Mennyire vevők erre a kézigránátos hangulatra, meg erre a kép és zenei világra, amit téged jellemez? Mesélj egy kicsit.
Hát Németország az eleve egy ilyen nagyon-nagyon súlyos aknamező, már a mondjuk finoman úgy, hogy specifikus múltat illetően is. Ezen belül viszont Berlin egy teljesen különálló sziget és világ, amelyik, hát nem tudom mennyire mondható németnek, tehát sokkal inkább egy
liberális város, ugye?
Liberális, nemzetközi, internacionalista, egy európai New York, egy valamilyen köztársaságra emlékeztet sokkal inkább, mint egyfajta németségnek a bármilyen értelembe vehető fővárosának. Én 82 óta járok aránylag néhány éves szünetekkel vissza Berlinbe, és nagyon érdekes volt látni még valamikor, hogy amikor elválasztott volt, hogy hogyan pulzált külön ez a két rész, a Nyugat-Berlin, amelyik az őrület, a szabadosság, a bohémség, a mindenáron való élni akarásnak volt a szigete, és körülötte ugye a Kelet-Berlin, a mindenféle tiltások és cenzúrák világa, és ahogy ez a kettő idővel összeolvat, és lett idővel most egészen valami mássá, ahol hát nem sok német szót hall az ember, viszont jelentőségében továbbra is nagyon-nagyon fontos helyen van. Valahol leginkább egy ilyen európai New Yorkként értelmezhető, akár a kortárs művészet európai nagyon jelentős, akár fővárosaként, a zenében is, az irodalomban, táncban, és így tovább. Úgyhogy nagyon izgalmas hely továbbra is.
Megfogott az, amit mondtál, hogyha szerinted mondjuk nem egy tipikus német főváros Berlin, akkor mondjuk egy német nagyvárost, ami szerinted mondjuk jobban jelképezni a németséget, ha úgy tetszik.
München, Stuttgart, München,
tehát dél-Németország,
de
egy éjszak. Aha.
Tehát így a zenekarral kalandozva nagyon sok helyen megfordultunk, Németországban is, Lipcsében, sőt Rostockban is például egészen északon, ahol egy hadihajón kialakított klubban játszottunk. Tehát sokkal németesebb karakterű, vagy a német hagyományt is mondjuk úgy, hogy identitást őrzőbb helyek vannak, de Berlinben pillanatnyilag ezt egyáltalán nem éreztem, ami hát nem gondolom, hogy jó vagy rossz, hanem egyszerűen egy olyan mágnese és központja lett az ilyen identitású és érdeklődésű embereknek, hogy ez tulajdonképpen egy teljesen különálló köztársaságként működik ezen a nagy országon belül.
Tehát ti ott is magyarul énekeltek, ugye? Tehát, vagy ez hogy van?
Hát ez is érdekes. Például mi hosszú éveken át egy Mitte-ben található, mondjuk úgy, hogy alternatív vagy kortárs művészeti zenei központban játszottunk, amit úgy hívnak, hogy Supamolli, és ott például kimondottan a zenei stílusunk miatt voltunk meghívva, tehát ott angolul énekeltem, hogy a helyiek értsék a mi üzenetünket, kontextusunkat, és így tovább. 6 éve volt ugyanebben a Supamolliban egy fellépésünk, és egy ilyen kiállításom is, és akkor annyi magyar jött el a koncertre, tehát több mint 300 ember volt, amin hát nagyon meglepődtünk, mert ez ugye teljesen megtöltötte a klubot ez a nézőszám, hogy mivel tényleg a közönség kétharmada magyar volt, akkor magyarul énekeltem főleg a számokat, vagy majdnem minden számot, és idén, vagy most, amikor ott felléptünk, valamennyire hasonló volt a helyzet, tehát itt is körülbelül kétharmada közönségnek magyar volt, úgyhogy ezt úgy oldottam meg, hogy mondjuk angolul beszéltem a számok között, és hát főleg magyarul énekeltem, amit megelőzött egy megnyitó, amely viszont német nyelven zajlott.
És a képeidet érték ott? Azt a provokációt, amit mondjuk a magyar közéleti szereplőkről, illetve a politikusokról festesz, az ott üt?
Most azonnal erre a provokáció szóra, antiprovokációként azt kell mondanom, elengedni, hogy ez egyáltalán nem provokáció, ezek a szeretet jegyében születő, barátságos, az emberi kapcsolatokat és a politikumot javító, nemesítő, elmélyítő próbálkozások. hogy ott hogy működnek a képeim külföldön.
Dosztojevszki szellemében.
Például Dosztojevszkiról is egy kép ki volt állítva, aminek hát megint a mai kulturális, politikai és militáns kontextusban van egy specifikus jelentése. Hát amikor kitört az orosz-ukrán háború, kaptuk a hírt, hogy az egyik olasz egyetemen letiltották Dosztojevszki tanítását, mert hogy orosz. Ami hát teljesen abszurd. Tehát nyilván ma kiállítani egy Dosztojevszki portrét, vagy vele kapcsolatos képet Berlinben más, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt lett volna. De nekem sok olyan képen van, amelyik nemzetközi tematikájú, egyrészt. Másrészt Magyarország, mint téma is már eléggé nemzetközi, tehát a nemzetközi politika egy erős szelete foglalkozik a magyarországi történésekkel és Magyarországgal, mint jelentéssel, úgyhogy tehát nyilván bizonyos magyar vonatkozású képeket is meg tudnak érteni. Vegyes válogatottat állítottam ki, úgyhogy itt voltak mai és régebbi politikusok és diktátorok és művészek és így tovább. Marxtól mondjuk, nem tudom én, Wagneren át.
Wagner mit csinál? Mit festeti Wagnerről?
Wagner Supermanként száguldozik Van Gogh Csillagos éjszaka című festményén, és Bolygó Hollandinak képzeli magát. És nyilván voltak kortársabb képek, mondjuk, amik stilárisan Banksyre utaltak, vagy olyan zenészekre, írókra, akik hát inkább a mai underground művészethez kapcsolódnak, most mondok akkor egyet, Bukowski például. De Orbán kép is volt, meg Trump és Putyin is.
Érdekes egyébként benned az, hogy nem mondom, hogy Wagner rajongó vagy, mert én rajongó szót nem szeretem, de előfordulsz a budapesti Wagner napokon, mint ahogy én is. És érdekes, hogy ez az ironikus, néha cinikus szemlélet, amivel te rendelkezel, az megengedi azt, hogy te élvezz egy 6 órás, mit tudom én, Valkürt, vagy Siegfriedet, vagy bármit.
Édesanyám komoly zenei szerkesztő volt, és a csintalanságomra válaszként magával rángatott mindenféle opera előadásokra, és egyéb koncertekre, tehát a kortárs zenei, a jazz, és mindenféle egyéb koncertekre, és kialakult belőlem akartalanul egyfajta érdeklődés ezek a dolgok iránt. Úgyhogy én olykor örömmel hallgatok meg egy opera előadást is, miközben az opera, mint műfaj, nem az enyém igazából. Én a zenét máshogyan élem meg, mint egyfajta tüzet, egyfajta őrületet, bármilyen emelkedettséget, és így tovább. Az opera az pedig egy elhúzódó, teatrális izgalom, egy nagy narráció és nagy performance. Ebben a műfajban sokan alkottak izgalmasat, és nyilván az egyik legizgalmasabb szerző Wagner, már csak azért is, mert a jóformán Hollywoodinak is elkönyvelhető produkcióiban van komolyság, komoly talanság, szex, perverzió, politikum, gyilkosság és egyéb minden, úgyhogy nagyon-nagyon sokrétűek ezek a operák, és valóban izgalmasak és elképesztőek, úgyhogy örömmel nézek meg néha egy-egy ilyen előadást, néha mást, egészen könnyedet is, akár megnézhetek akár egy szerelmi bájitalt, mert az is izgalmas a maga olasz könnyedségével, és éppen ebben a könnyedségében, szinte elérhetetlen finomságban és nehézségben. De hát mindenfajta művészet iránt igazából nyitott vagyok, úgyhogy ha néha szembe jön egy ilyen opera, akkor legfeljebb megnézem, és érzek iránta nyilván egyfajta szimpátiát és tiszteletet is, és hát valamennyire meg azért egy kicsit tartózkodom is.
Már megijedtem, hogy musicalt fogsz mondani, de az opera műfaján belül maradtunk a könnyebb műfajok említésénél. Azt hittem, hogy egy, mit tudom, egy macskákra gondolsz, vagy ilyesmi.
Kukorica János.
Aha.
Popcorn John.
Popcorn. És őt hogy festenéd meg?
Hát,
piros ajakkal, minek a szimbóluma a piros ajak? Egyszer már beszéltük, csak elfelejtettem.
Hát én is elfelejtettem, de biztos a szerelemé, vagy valami
csak,
ilyesmi.
Csak, nem valami ilyen nagyobb kontextus vázoltál, de...
Biztos. Hát aha. Már én ezeket elfelejtem sajnos, kimondom és elfelejtem. Ez egyszerre ajándék és büntetés. De nyilván az operett és tehát a Gitchet se utálom már, hogyha arra célzol, erre igazából Andy Warhol tanított meg. Körülbelül 15-16 éves voltam, amikor először láttam egy Andy Warhol kiállítás Belgrádban, és fölháborodtam teljesen, hát engem akkor mondjuk úgy, hogy az expresszionizmus, a punk, a nem tudom én, a vadság és az őszintesség szele hajtott és érintett meg, és egyszerre csak jött egy ilyen vércinikus csávó, aki fölveszi magát, és egy hosszú videót, filmet készít arról, ahogy ő megeszik teljesen szemtelenül egy hamburgert is. Idővel nyilván...
Bocsát, ez önmagában nem egy punk gesztus? Tehát miben különbözik?
Hát a külsőségeiben különbözik, mert annyira pimasz, hogy nem esik le azonnal a tantusz talán egy tinédzsernek, hogy hát ez benne a pimaszság, hogy ennyire egyszerű és ennyire dizájnszerű, vagy dekoratív, vagy ennyire jelképes, hanem hát inkább a kiabálást várná, vagy a valamilyen patetikus, vagy őrült megnyilvánulást. És tehát idővel sikerült tanulni a mestertől, Warholtól, és valahogy megérteni, hogy van jó ízlésű gics is, van rettenetes gics is, és ennek mindenféle árnyalata és válfaja, és hogy ezek lehetnek a maguk módján jók is, tehát a macskák is lehet jó, nem tudom én, a mágnás miska is lehet jó, nyilván ott nem fogunk találkozni.
Uh-huh. És konkrétan